Jó estét kívánok! Ismét örömmel köszöntöm Önöket itt a Szalai Egyetemi Központ előadó termében. A Német Norbert Atya egyetemi lelkész által indított, és most már komoly hagyományokkal rendelkező nyilvános előadás sorozat tavaszi első estéjén. Ez a három előadásból álló tavaszi programsorozat mai alkalmára az Atya egy vendégelőadót hívott, amit már nem első alkalommal tett egyébként meg. És ezért szeretném most megkérni őt, hogy mutassa be nekünk Kürnyek Róbert atyát, aki a mai a Szent Mese történetéről szóló előadást majd megtartja.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, jó estét kívánok mindenkinek, és március 2-a van, elkezdődött a tavasz. Örülök, hogy a tavaszi szemeszterben is követték a hívásunkat, és eljöttek az egyetemi lelkészségnek a csúcs és forrás címmel, mottóval megrendezendő három előadásból álló tavaszi sorozatára, amelynek, ahogy hallottuk kolléganőmtől, az előadója Róbert atya, aki a Szent Mise történetéről fog majd beszélni nekünk. Róbert atya zalaegerszegen plébános, teológiai tanulmány, csak röviden mesélni az életét. Győrőt majd Rómában, majd a kanadai Ottawában végezte. Zalaegerszegen volt káplán, Szombathelyek jól ismerhetik, mert volt itt 2 évig püspöki titkár, majd a Szentkirályi városrésznek volt a plébánosa 2 évig, és 3 év tanulmányi szabadság után pedig 2013-tól Zalaegerszegen plébános a kertvárosban. Egyébként én onnét származom. A mai este kicsit tovább mennénk abban a történetben, meg abban a sorozatban, amit az első fél évben ősszel elkezdtünk. A személyiségnek a nagy részeit néztük át, vettük át az ige liturgiát és az áldozati liturgiát. Mai alkalommal picit tovább szeretnénk menni. Talán nem bántok meg vele senkit, hogyha azt mondom, hogy keresztények vagyunk, templomba járunk, és mégis előfordul, hogy úgy adódik, hogy nehezen tudjuk megfogalmazni azt, hogy kiben hiszünk, mit hiszünk, és azt hogyan valljuk meg. Vagyis a szentmisét nem mindig szoktuk teljes egészében megérteni, felfogni, és mi mindig lehet újat mondani. Ezzel a nyitottsággal vagyunk most is itt, hogy ezt az újat tudjuk befogadni. A katolikus egyháznak a szentmiséje az nem újrázza meg Jézus Krisztus egyetlen áldozatát, hanem aktualizálja. Nem tesz hozzá semmit, hanem jelenvalóvá teszi. A mai előadás ezt a szentmisét, a katolikus egyháznak ezt a nagy kincsét, a történetiségnek a szintján, a szentmise történetét fogja majd bemutatni. Erre kérem is fogja atyát, Isten hozott.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat, és köszönöm Norbert atyának a meghívást erre a mai estére. Mindig öröm a számomra, amikor liturgiáról lehet beszélni. Bár az az igazság, amikor Norbert atya megkért erre a témára, gondoltam, hogy ó, milyen nagyszerű és milyen szép lesz a Szent Mise történetéről, hát lehet órákon keresztül beszélni. Aztán, amikor elkezdtem felkészülni erre a ma estére, akkor gondoltam, hogy ennyi Norbi atya, mert körülbelül olyan lenne ez a mai előadás, mintha az lenne a címe, hogy a világ történelme 50 percben. Tehát ahogy azt lehetetlen összehozni és elmondani 50 percben, én azt gondolom, a Szent Mise történetét is lehetetlen elmondani 50 percben, úgyhogy én önök elé tárok egy nagy mézes bödönt, amiben egy kicsit most belenyalogatunk, meg belekóstolgatunk, de nem fogjuk tudni kimeríteni teljesen. Hiszen az egyházunk liturgiája az olyan végtelenül gazdag, hogy ha csak és kizárólag a latin ritusú szentmiséről beszélnék, és csak azoknak a liturgikus elemeknek a történetéről, amelyek ma szerepelnek a szentmisénkben, akkor is lehet, hogy még holnap reggel is itt ülnénk, aminek önök nyilván nagyon örülnének. De ezt az örömöt nem szerzem meg itt ezen a mai estén, hanem igazságos és irgalmas szívű leszek, megpróbáljuk azért 50 percben 50 percben a Szentmise történetét belefoglalni, amennyire csak lehet. A teljesség igénye nélkül, és ez mindig legyen ott a gondolataik között. Szeretnék egy nagyon szép idézettel kezdeni, ami számomra nagyon fontos. Második Vatikáni Zsinatnak a Sacrosanctum Concilium című dokumentumából szól a 7. pont. Minden liturgikus ünneplés kimagaslóan szent cselekmény, melynek hatékonyságát az egyház semmi más cselekedete nem éri el, sem jogcím, sem fokozat tekintetében. Talán nem is új már ez az idézet. Zsinat azt mondja benne, hogy az egyház egyetlen más cselekedete sem éri el ennek a hatékonyságát, a liturgiának a hatékonyságát semmilyen módon. És azért ez egy nagyszerű dolog, amit a Zsinat állít, hát látszik, hogy a Szentlélek működik ugye benne, mert nem biztos, hogy emberek ilyen fontos dolgot ki tudnának találni, el tudnának mondani. Egyház szívének a központjában áll a liturgia. És hogyha még hozzáteszem azt, ami 16. Benedek pápa, még úgymond lánykorában, ugye Ratzinger bíborosként mondott, hogy a liturgiával való bánáson múlik a hit és az egyház sorsa, akkor érezzük meg igazán azt, hogy milyen központi dolgáról beszélünk a keresztény hitünknek. Az egész hit és az egész egyház sorsa azon függ, hogy mi hogyan bánunk a liturgiával. Hát hogyan bánik az egyház a liturgiával, és hogyan bánt a történelem során a liturgiával? Először mentegetőzni szeretnék. Ugye, mert azt mondtam, hogy hát nem lehetséges minden szinten beszélni a Szentmisének a történetéről. Éppen ezért hadd mutassam csak meg azt, hogy hányféle módon kellene beszélni egy egész előadás sorozatban csak és kizárólag a történelméről a Szentmisének. Hát történeti szinten is gondoljunk a világtörténelemre, hiszen az egyháznak a történelme nem független attól a kontextusból, amelyben elhelyezkedik. Tehát, hogyha Szentmise történetét én meg akarom érteni, majd utalni is fogok rá egy-két történelmi esemény kapcsán, szükséges, hogy lássam azt, hogy a világtörténelemben mi történik, milyen a történelmi helyzet, milyen az államforma, ha tetszik, ki az uralkodó, milyen történelmi jelentős események zajlanak egy-egy liturgikus változásnak a hátterében. Persze az egyház történet, hogy ki a pápa akkor, melyik az a teológiai irányzat, amely uralkodó abban a konkrét történelmi liturgia történeti időszakban. Aztán persze a liturgiának a története, hogy hogyan alakul, melyik időszakában vagyunk, melyek azok a liturgia történeti hatások, amelyek különleges módon is erősek, egy-egy időszakban. Ezekre mind példákat fogunk látni majd, egyet-egyet legalább, azért nem is mondok itten többet róla. A teológiai és a filozófiai háttér, hogy hogyan alakul a hit, hogyan alakul a dogma az egyházban, a kinyilatkoztatásnak a megértése, magyarázása, ez mind-mind hatással van arra, hogy a Szentmisénk hogyan alakult. Aztán, hogy egy másik pár szintet is megnevezzek, már liturgia történetén, illetve a liturgikus tudományokon belül, a liturgikus könyveknek a fejlődése. Hogy mikor volt egy olyan időszak, amikor valami változás történt, egy új kiadást megjelentettek. Ez mind-mind befolyásolja azt, hogy maga a Szentmise liturgia hogyan alakul. Aztán, hogy szertartás elemek hogyan változtak, ezt is kellene külön vizsgálni. Hogy például a béke köszöntésnek a helye, az a különböző időszakokban hol van a Szentmisében, és ha változik, akkor miért változott, mi volt annak a hátterében. Tehát ez az egyes szertartás elemekre vonatkozóan is meg lehet nézni, és magának az egész liturgiának, tehát a Szentmise liturgiájának az egyes elemeire vonatkoztatva is ugyanezeket mind meg lehetne nézni. Na ennyit kellene egyszerre vizsgálni ahhoz, hogy meg persze a helyi ritusok még, különböző ritus családoknak a változásai hogyan érintik a latin ritusnak a szentmiséjét. Szóval ennyi mindent kellene nézni, és értjük, hogy ez szinte lehetetlen. Majd ha valaki doktorálni szeretne ebből a témából, szépen ezeket lefényképez, és mindvégig fogja majd nézni. Ugye ezeket így kell csinálni. Én már kicsit segítettem is egy doktorandusznak legalább. Jó? Tehát nem fogunk ebben mindenbe belemenni, sőt, én kizárólag a latin szertartású szentmiséről szeretnék beszélni, az ortodoxiáról, az egyéb nyugati, nem latin ritus családokról sem tudok itt most idő és hely hiányába beszélni. Vágjunk akkor bele! Azt gondolom, semmi újat nem látnak a táblán, hiszen innen kell elindulnunk. Ha a szentmiséről akarunk beszélni, az utolsó vacsoránál kell kezdeni. Az első szentmiséről. Ott kezdődik el minden. Amikor Jézus a földi életének az utolsó estéjén leül az apostolokkal egy közös lakomára, és ott megalapítja az eukarisztiát a jól ismert módokon, amelyekről az evangélisták, aztán később Szent Pál is beszámol. De tudjuk jól azt, hogy ennek azért nagyon fontos elemei vannak annak, amit Jézus tesz. És választottam egy képet, ide nem tudom, hogy messziről mennyire látható. Ez egy grafika, egy modernebb ábrázolás, de látjuk azt, hogy kicsit talán eltér attól a Da Vinci irányzattól, amire mi gondolunk, hogy egy hosszú asztal, aminek az egyik oldalán ülnek a tanítványok. Itt körbe ülik, vagy már majdnem körbe fekszik azt az asztalt, ahogyan a zsidó ember a húsvéti lakomát, a húsvéti vacsorát elköltötte. Azért is választottam ezt a képet. Mert ez az, ami számunkra kiinduló pont. Hiszen az utolsó vacsora az nem egy kimondottan eukarisztia alapítási rendkívüli esemény volt, hanem egy egyszerű zsidó húsvéti vacsora. És érdekes egy pár pillanatra azt is megemlíteni, hogy milyen ez a zsidó húsvéti vacsora, mert látni fogjuk azt, hogy amikor a szentmise, az eukarisztia ünneplése függetlenedik ettől a zsidó kontextustól, akkor is megőrzi még az első időben szinte teljes egészében azokat az elemeket, amelyek a zsidó húsvéti vacsorában és ezzel együtt az utolsó vacsorában megvoltak. Nem kell messze mennünk. Kezdjük itt, a Szentírásban. Második törvénykönyvben van. Ha eszel és jól laksz, dicsőítsd az Urat, a te Istenedet, a szép országért, amelyet adott neked. Ebből kiindulva a zsidó ember számára minden étkezés egy rituális cselekedet volt. Nem csak a húsvéti, nem csak az ünnepi, hanem minden egyes étkezés, amikor leültek, mert az Isten ajándékát ismerték el. Hiszen amit magukhoz vesznek, azt az Isten nekik megadta. Sőt, még ha ennél tovább is megyünk, akkor minden egyes étkezés részesülés lesz a föld gyümölcséből, amit a föld megtermett, amely viszont a szövetségnek a gyümölcse. Hiszen ugye az Isten szövetséget köt a választott néppel, és ennek a szövetségnek lényegi eleme az, hogy nekik adja az ígéret földjét, amely az övék lesz, amely biztosítja a megélhetésüket, biztosítja az ételüket. Tehát minden egyes étkezés így a szövetségről való megemlékezésé válik. Éppen ezért már egy kis liturgia lesz az egész, az étkezés, mert megemlékeznek az ősöknek tett ígéretekről. És ez itt kezdődik el, a második törvénykönyvnek a parancsából kiindulva. Ez azt jelenti, hogy a zsidó ember számára nem az a fajta gondolkodásmód a jellemző, mint amit mi gondolunk, hogy ugye imádkozunk étkezés előtt meg után, hogy megszenteljük az ételünket. A zsidó ember számára nem az étkezés szent, nem az imádság szenteli meg az étkezés, hanem maga pusztán az a tény, hogy Isten ajándékaként fogadjuk azt, amit magunkhoz veszünk, és visszaemlékezünk arra, hogy ez gyümölcse annak a szövetségnek, amit az Isten velünk megkötött. Milyen érdekes már ez a hozzáállás. És innét indul ki tulajdonképpen aztán majd a húsvéti vacsorának is a lényege, meg a liturgiája, aminek megvan ez a két fontos eleme. Már abban a liturgiában megjelenik a kenyérnek és a kehelynek, a borral telt kehelynek a szimbóluma. Ugye, tehát értjük, Jóisten hogyan készítette elő évszázadokon keresztül az eukarisztiát, már a zsidó húsvéti lakomában ez a két dolog ott van. És hogy látják itt a dián, nem egyszerűen csak jelen van, hanem az áldásnak a részévé válik. És ez következőképpen történik. Most csúnya szavakat fogok mondani, amiknek a jelentését nem biztos, hogy ismerni fogjuk. De nem baj, azért vagyunk itt, megtanuljuk. A zsidó lakoma, a húsvéti lakoma három részből áll. A kiddus az első része. Ez semmi más, mint egy hálaadás, egy áldásmondás, mégpedig a családfő, a lakomát vezető családfő veszi a kelyhet, és áldást mond az Istenre, hogy megadta a föld gyümölcsét és a szőlőtőnek a termését. Hogy annak a gyümölcse van benne ott abban a kehelyben. Aztán áldást mond a szombatra, és megáldja a kenyeret, mint a föld termését, és a buzakalásznak a gyümölcsét. És most rémlik ugye valami. Már teljesen eukarisztikus terminológiát használunk, mert ezek az imák a szentmisében bent vannak, egy kicsit átalakítva, de szinte szóról szóra ugyanez az imádság. Hogy áldott vagy Urunk, mindenség Istene. Mert tőled kaptuk a bort, a szőlőtőnek a gyümölcsét. Tőled kaptuk a kenyeret, a földnek a gyümölcsét. Ezeket az imákat mondja el a zsidó családfő, és ezt követően felemeli egy kissé a kenyeret, megtöri, és kiosztja. Milyen szép, milyen szép. Ez az, amit Jézus is tenni fog majd, amikor az eukarisztiát megalapítja. Ezt, amikor megtörtént ez az áldás rész, a kiddus, akkor következik egy lakoma, egy étkezés, egy teljesen hétköznapi, vagy talán ünnepi, hétköznapi ünnepi vacsora, amikor a résztvevők beszélgetnek, jól laknak, tele tömik a bendőjüket, nyilván a húsvét éjszakai szabályoknak megfelelően. Ez egy könnyed része a húsvéti vacsora ünneplésének. És aztán, amikor mindenki már jól lakott és nagyon boldog, akkor jön a harmadik része a vacsorának, Birkat Hamazon, ez is egy áldás. Az étkezés utáni hálaadás, amelyben már nincsen kenyér, csak kehely. És a kehelyben levő bor. Ennek megvan egy általános sémája, hogy miért kell hálát adni, de nagyjából a családfőnek a képességére van bízva az, hogy ezt az áldást mondja. Tehát ahogy ő gondolja a saját képessége szerint, a saját szavaival. Látjuk tehát, hogy egyszer a kiddusban, egyszer pedig a Birkat Hamazonban is van egy-egy kehely. És nyilván biblia tudósok erről aztán vitáznak, hogy amikor Jézus az eukarisztiát alapítja, és a bort a saját véreként adja a tanítványoknak, akkor melyik volt az a kehely, amelyiket adott, de ebbe a kérdésbe viszont nem megyünk mi most bele, és sokkal inkább majd a biblikus teológusoknak a területébe tartozik. De már valami érdekeset észreveszünk. Tele vagyunk eukarisztikus szimbólumokkal, tele vagyunk eukarisztikus kifejezésekkel, annak ellenére, hogy még pusztán a zsidóságban vagyunk. És akkor most itt megyünk tovább egy kicsit. Mert Jézus ezt éli, ezt teszi az utolsó vacsorán. Ugyanez a lényege. Olvassuk az evangéliumok beszámolóját, egyértelműen kitűnik. Tehát van olyan rész, ami egy kicsit ünnepélyesebb, megindító az apostolok számára, és van olyan rész, amikor megbeszélgetnek, hogy például ugye suktonoznak az apostolok, hogy ki az, aki elárulja Jézust, kire gondolhatod. És Jézus követi ezt a formát. A húsvéti vacsora az lesz az első szentmisének, az eukarisztiának a formája. De értjük azt is, hogy valami új is van benne. A tartalom az új lesz. Mert bár ott van a hálaadás, az Egyiptomból való szabadulásért, Jézus már tovább megy, és megelőlegezi a saját kereszt halálát ott azon az estén, amikor a húsvéti lakoma keretében a saját testét és vérét adja a tanítványoknak. És látjuk, hogy ez a forma, ez egy új tartalommal egészül ki. Ez azért fontos, mert az első évszázadokban egy komoly kérdés a keresztények számára, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor mire gondol? Mi az az ezt cselekedjétek? A tartalom vagy a forma? És akkor itt csak összehasonlításként hadd mutassam meg ezt az eukarisztikus terminológiát, ami benne van a kidusban és a birkat hamazonban. Vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, adta, mondta. Vette a kenyeret, hálát adott, adta, mondta. Ugyanazok a szavak. Ugyanazok a szavak, amik az eukarisztia alapításánál ott vannak. Szóval látszik egyértelműen, hogy Jézus milyen ügyesen ezt kitalálta. Ugye itt a hogyan tovább. Hogy most akkor a tartalmat, vagy a formát vigyük tovább. Az eukarisztia ünneplése maradjon meg-e egy lakoma keretében, vagy pedig nem. És tudjuk jól, hogy az első évszázadokban a keresztények megőrzik a zsidó lakomának a formáját is. És erről már nagyon korán egy beszámolónk van, 150 körül. Tehát egy jó 100 évvel vagyunk a húsvéti események után, és ez a Didache nevű dokumentum, ez írja le először azt, hogy a keresztények hogyan ünneplik az eukarisztiát. Nyilván ez már egy bejáratott gyakorlatról szól. Tehát ugye nem ekkor alakul ki ez a rend 150 körül, hanem ekkor már be van járatva, és ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez hogyan történik. És én így fogalmaztam ezt meg, hogy ez egy keresztény kidús tulajdonképpen. Tehát megkeresztelték a zsidó hagyományt, kiegészítve egy nagyon érdekes dologgal. Itt van, amit már tudunk, a kehely, a kenyér, a hálaadás, ugye a birkat hamazon. De ott van egy új dolog is. Embolizmus. Ez egy betoldás, szó szerint ezt jelenti, tehát egy plusz hozzáadás a zsidó húsvéti lakomának a rítusához. És ez semmi más, mint egy imádság az egységért. Számomra egy kicsit hátborzongató, és ezt nagyon pozitív értelemben gondolom, hogy 150 körül a keresztények már az eukarisztiában nem csak, hogy imádkoznak az egységért, hanem a kenyér szimbólumává válik az egységnek. Ahogyan ugye a pici magvakból az a kenyér összeállt, ez szimbolizálhatja azt az egységet, ami többféle szinten létezhet. Ugye már Jézus az utolsó vacsorán imádkozik a benne hívőknek az egységéért. Imádkozik, hogy ők az Atyában legyenek, meg az Atya ő bennük. Ez is egyfajta egység. Imádkoznak ugye azért az egységért, amely az egész világon, vagy az akkor ismert világon elterjedt egyháznak az egysége. Tehát a térbeli egység, meg a lelki egység. És bár ezt nem tudjuk pontosan, de azért ebben az időszakban már megjelennek a tévtanítók, sőt, hát már ismerjük az apostolok cselekedeteinek az idejében is megjelenik. Az egység a tanításban, a hitben. És ezért 150 körül már imádkoznak a keresztények az eukarisztikus imádságban. És hogy ezt összekapcsolják Krisztusnak a kenyerét az egységnek a témájával, ez egy újdonsága a kereszténységnek. Ez az, amivel megint pluszban kiegészül a zsidó gondolkodásmód, és ezért hívhatjuk ezt embolizmusnak, betoldásnak. Ugye közben nem felejtjük el, hogy az első keresztények mind zsidók voltak, tehát ugye kettős gyakorlatot űztek, hogyha lehet ezt így mondani. Szombaton ugye elmentek a zsinagógába, vasárnap meg összegyűltek a kenyértörésre. Pihentetésként egy szép képet választottam, remélem, hogy azért látszik is. A Rómában van ez a Priscilla katakombában a kenyértörésnek az egyik első ábrázolása. Szinte teljesen, mintha ugyanazt látnánk, ahogy azon a képen, amit legelőször mutattam, az utolsó vacsorának az ábrázolása volt. Ugye nyilván ez egy kortárs kép volt, ez meg azért egy picit régebbi. Ahogy egy asztalnak a külső oldalán helyezkednek el ugye a résztvevők, és itt ez az alak, itt látjuk is, hogy előtte van valami, és kicsit a keze is ugye erre felé nyúlik, tehát töri meg éppen a kenyeret az eukarisztikus ünneplés során. És ez hátborzongató számomra legalábbis az, hogy közel 2000 évvel ezelőtt a keresztény testvérek már ugyanazt tették, amit mi a mai nap is teszünk. 2000 éven keresztül ez így át hagyományozódik egyik nemzedékről a másikra. Nagyon szép. Menjünk tovább. Egy kicsit még menjünk bele más dolgokba is. Egy Justinus nevű szerzőnk van, itt tetszenek látni, hogy mikor élt. Ő elég sokat írt hitvédelmi iratokat is, mind a mai napig őrzünk tőle. Ő már egyszer arról beszél, hogy a keresztény közösség az nem mindig ugyanott gyűlik össze. Még ez egy közösség sem. Ez egyrészt arról beszél, hogy több közösség van. Akár még egy adott terület, településen belül is. Másrészt ez a közösség nem mindig ugyanazon a helyen gyűlik össze. Értjük jól, hogy miért, hiszen ugye az első 300 a keresztény üldözéseknek az időszaka. És nagyon messze vagyunk még Konstantintól és a milánói ediktumtól, amikor a kereszténység bevett vallás lesz a birodalomban, itt még azért üldözik őket elég rendesen. Tehát ez biztonsági intézkedés is volt. Nem volt kimondottan kultikus hely, vagy a kultusz számára szánt hely. És ami a legérdekesebb, hogy Justinus felsorolja az eukarisztia ünneplésének az elemeit. És tessenek megnézni. Apostolok és próféták. Ez ugye a Szentírás olvasását jelenti, tehát az apostoli iratoknak és a próféták iratainak az olvasását. Van homília, vagyis a Szentírásnak a magyarázata. Közbenjárások, imádkoznak ugye a közösségnek a szándékaira. A kenyér, a bor és a víz bemutatása, az adományok, eukarisztikus adományok előkészítése. Zárójelben megjegyzem, hogy érdekes, hogy ő külön a vizet is megemlíti, annak majd egy szimbolikus jelentősége lesz, ugye, hogy a bort és a vizet összeöntik, és azt nem lehet már szétválasztani soha többé. Ez is egyfajta isteni egyesülést jelent, tehát mi egyesülésünket Krisztussal, később pedig majd aztán hozzáteszik Krisztus istenségének és emberségének az egyesülését, szétválaszthatatlanul. Aztán így írja Justinus, hogy van egy hosszú ima. Ez az úgynevezett eukarisztikus ima, amit ma így hívunk, ami akkoriban még nem ez volt a neve, hanem anaforának hívták. Tehát van az eukarisztikus ima, van az áldozás, ugye amikor mindenki magához veszi a szent kenyeret és bort, és van adakozás a szegények és a betegek javára. Ugye hát nem csak pénz, hanem kinek milyen volt. Ha valakinek kenyér volt, akkor kenyér, ha csirke, akkor csirke. Ugyanezek az elemek a mai szentmisénkben ott vannak. Már majdnem, hogy készen van a mi szentmisénk, amit mi tudunk, amihez mi szoktunk. És tessenek megnézni, itt vagyunk még csak. Úgyhogy ezért látják, hogy mindjárt ugrunk majd egy nagyot, jóformán, aztán itt vagyunk a 21. században. Mert most már a fő elemek megvannak. Csak ezek egy kicsit még alakulnak, meg még ki is egészülnek persze. De ez hihetetlen dolog. Tegyünk egy kis kitérőt. Anafora, ez nem amfora, ugye a nagy váza, hanem az anafora, azt hát eukarisztikus imának szokták hívni, de ezt a kifejezést használjuk, mert keleten és nyugaton akkor egy kifejezést tudunk használni, de ugye ez az, amit mi eukarisztikus imának szoktunk mondani. Van egy másik nagyszerű emberünk, Hippolytos, nagyon sokféleképpen szokták írni a nevét, úgyhogy ha ível vagy ővel látják, az teljesen ugyanaz. Itt tetszenek látni, hogy mikor élt ez az ember. Azért fontos az ő személye, mert ebben az időszakban Hippolytos lejegyez egy anaforát, egy eukarisztikus imát. Ennek a következő részei vannak. Hálaadás, sanctus, post-sanctus, narratio institutionis, tehát ugye az alapításnak, az eukarisztia alapításának az elbeszélése, anamnézis, visszaemlékezés, felajánlás, epiklézis, szentlélek hívás, közbenjárás, doxológia, vagyis dicsőítés és ámen. Kicsit most gyorsan mondtam el, de ha ez a dián ott lenne és szerepelnék, akkor tudták volna követni, és akkor azt mondanánk, hogy állj. Hát ez a mai eukarisztikus ima. És én azt mondanám, hogy igazuk van. Mert Hippolytosnak az eukarisztikus imája, aki 170 és 235 között élt, tehát mondjuk a 3. század első évtizedeiben, amit lejegyzett, mi ma azt használjuk. A második vatikáni zsinat után ez lett a második eukarisztikus ima. Ugye ami úgy kezdődik, hogy valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Többit meg már ismerjük, mert talán ez az, ami a leggyakrabban hangzik el a szentmisén. Ez már így megvan. A zsinat egy picit alakított rajta, de csak egy-két szót meg kifejezést, nem lényegileg. De ez az eukarisztikus ima, kérem szépen, 200 körülből származik. Úgyhogy 1800 éve használjuk. Nem is gondoltuk volna, ugye? Itt a római kánon. Ez lesz, ami a legtradicionálisabb és a leghosszabb ideig használt eukarisztikus imája lesz az egyháznak, mivel ugye van egy időszak a liturgia történetének, amikor csak ez van. Csak ez van. Akkor is, hogyha a római kánon egy kicsit későbbi, mint Hippolytuszé. Hogy mikor keletkezik, azt nem tudjuk. Ez ma az első eukarisztikus ima, az a nagyon hosszú. Sok szent van benne. Ambrus jegyzi le az első formáját a 4. században. És az az érdekes benne, hogy nem lehet semmilyen ma ismert ima formára visszavezetni. Nem tudják, hogy honnét származik. Számomra ez egy jele a sugalmazottságának, hogyha úgy tetszik, tehát az isteni eredetének. Mert nem tudjuk, hogy honnét van. És olyan furcsa dolgok vannak benne, hogy szokatlan vallási környezetben, mert pogány nyelvezetet is használ bizonyos részeken. Egyik pár kifejezése az ilyen birodalmi, udvarban használt kifejezések, a más része az pedig a kereszténység előtti áldozati, kultikus kifejezések vannak benne. Ezek nyilván a magyarban már nem jönnek át, de a latinból még ki lehet őket bontani, hogy melyik kifejezés honnét való. És amikor ez megjelenik, akkor onnantól kezdve nem nagyon alakul már. Tehát a 4. századból való az első lejegyzett formája, és ez is aztán megy tovább az évszázadokon, ezredeken keresztül nagyjából változatlan formában. Van itt egy kérdés, amit nagyon sokan felszoktak tenni. Kicsit talán félre is értelmezve a liturgia első évszázadainak a történetét. Valamiért elterjedt egy olyan nézet, hogy az első századokban az imádságokat szabadon fogalmazták a püspökök, később a papok. Igaz is, meg nem is. Soha nem volt olyan az egyház történelmében, hogy a liturgikus imádságokat szabadon fogalmazták volna. Soha nem volt ilyen. A püspök volt az, aki meghatározott kritériumokat, meg szempontokat adott, hogy minek kell szerepelni egy eukarisztikus imában. Azon belül lehetett szabadon mozogni. De ugye megvoltak a határok, amiket a püspök szabott. Tehát ugye ez egy másik indoka annak, hogy az első századokban miért nincsenek olyan bőséggel források, amelyek ezeket a szövegeket megőrizték volna. Nyilván az egyéb okok mellett, hogy hát azért mégis majdnem 2000 évről beszélünk, ahonnan egy források nagyon ritkán maradnak fenn. Majd aztán 407-ben lesz egyébként, amikor a kárpágói zsinat kimondja azt, hogy minden liturgikus szöveget jóvá kell a püspöknek hagyni. Jó. Menjünk egy kicsit Rómába. Most ugye egy pár témát meg kell még beszélnünk, mielőtt aztán a történelmi kronológiának nekiállunk. Az első 7 évszázada a liturgia történetnek nagyon szegény a forrásokban. Tehát nincsenek nagyon liturgikus szövegeink, azok 1-2-t kivéve, amit említettem. Nincsenek nagyon liturgiák, leírásai, vagy tanúbizonyságok, hogy ezek hogyan mentek, hogyan működtek. 3 dolog az, amiről viszont forrásunk van. És mind a 3 nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a Szent Mise liturgiája hogyan fejlődik. Az első a titulus. A titulus az Rómában alakul ki. És gondoljanak arra, hogy hát Rómában ott van a pápa, mint Rómának a püspöke. De hát Róma egy nagy város, és növekszik folyamatosan. A 3. évszázadnak az elejére elérkezik oda a római egyházmegye, hogy a pápa már nem elég. És ezt nagyon időzőjelben mondom. Hanem szükség van ugye pápai segítőkre, papokra, akik a városnak a különböző pontjain a közösségeket összegyűjtik. Ott építenek templomokat, ott mutatnak be szentmiséket, ott irányítják a közösségeket, és ezeket A püspöktől különböző római templomokat nevezik titulusoknak. Plébániák. Ugye? Plébánia templomok. Ma így mondanánk ezeket. És tudjuk azt, hogy amikor megalapítják őket 223 körül, akkor 25 ilyet alapítanak Rómában. Ez fontos lesz, mert ugye elindul párhuzamosan két gyakorlat. Van egyszer a püspöki vagy a pápai liturgikus gyakorlat, meg van a mezitlábas papnak a gyakorlata, ugye a plébániai gyakorlat, hát ugye el tudjuk képzelni, hogy püspöki liturgia nagy, ünnepélye, szép, sok segítő van, hát plébánián meg van, amennyi van. Meg hát nyilván, mivel a pap az kicsit úgy rangban alatta van a pápának, akkor az ő liturgiája sem olyan, vagy nem is püspök. Ugye? Tehát elindul párhuzamosan a két gyakorlat. De nagyon-nagyon fontosnak tartják az egységet. Ugye beszéltünk már róla. Éppen ezért a 4. század elején elindul egy olyan gyakorlat, 416-ban pontosan első Ince pápánál, ami a fermentumnak a küldését jelenti. Mi ez? A pápa bemutatja a szentmisét a saját templomában. Ugye amikor oda jutnak, hogy az eukarisztia átlényegítése megtörténik, és megtörik a kenyeret, akkor széttörik azt a kenyeret sok darabra, és egy-egy darabot elküldenek minden titulusba. Tehát minden templomba, ahol ugyanabban az időben ünneplik az eukarisztiát. És azt a kenyér, átlényegített kenyér darabkát fogják a titulusokban beledobni a szent vérbe. Ugye, amit most is tesz a pap, hogy egy kis darabkát a szentosjából beleejt a szent vérbe. Ugyanez. Csak ugye itt ezt a kenyér darabkát a pápa küldte el egy másik helyről, egy másik szentmiséből. De ez meg milyen szépen kifejezi a pápával való egységet. Hogy ugye nem arra törekednek, hogy függetlenek legyenek, meg önállóak legyenek, meg a maguk urai legyenek, hanem még a liturgiában is kifejeződik az, hogy egységben vagyunk. Egy kenyeret eszünk, és egységben vagyunk a püspökünkkel. És itt senki nem érezte magát kizárva a pápa közösségéből. Se a papok, se a hívők. És ez a harmadik fogalom, amit még meg kell beszélnünk, a stációk. És most fogjuk ezt megérteni. A stációkról a 7. századtól maradt fenn bizonyíték írásban, de sokkal-sokkal korábbi ez a szokás. Ez nem volt más, mint a titulusoknak az összehívása és az egységének a munkálása. Ez azt jelenti, hogy először csak nagy ünnepeken, karácsonykor, epifánián, húsvétkor, pünköstkor, később pedig nagybőjtben, a pápa mindig más titulusba ment el szentmisét bemutatni. A 24 másik titulus összegyűlt a saját templomában, körmenetben indultak oda, ahol a szentmise lesz. És minden nap nagybőjtben, meg minden nagy ünnepen, más-más helyen gyűlt össze a hívő közösség. És ez megint erről szól. Megint az egységnek a témája. És ugye látjuk, hogy amiről aztán a liturgikus szövegek beszélnek, az itt a gyakorlatban, a liturgikus gyakorlatban is megmutatkozik. És ez meg azért fontos, mert itt a titulus, a fermentum, meg a stációk kapcsán nem csak a párhuzamos gyakorlat indul el, hanem ezeknek a gyakorlatoknak az egymásra való hatása is. És ezt tudnunk kell ahhoz, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni most már az arról való beszédet, hogy a szentmise liturgiája hogyan alakul ki. Úgyhogy most itt be tudunk gyorsítani. Mindjárt 21. század következik. Jó. Nézzük meg először darabonként, csak hogy mi mikor kerül bele a szentmise liturgiájába. Próbáltam kronológiát állítani, de nyilván, ha csak századokat tudunk, akkor nem mindig tudjuk megadni. Oráció fidélium, ez a hívek könyörgése. A hívek szándékaira való imádkozás, 3. 5. században. A zsoltározás, szentmisében 5. század eleje. A kirie, vagyis az Uram irgalmaz, erről pontos dátumunk van, hogy 529-ben kerül ez be a szentmise liturgiájába. Aztán a homélia az 5. század közepén. Láttuk ugye azt, hogy ezek voltak már korábban is, a homéliára emlékszünk még ugye vissza, tehát az már ott Justinus beszámolt róla, De ez az, amikor egységesen és előírva. Tehát ez azt jelenti, azért szerepel itt az 5. század. Aztán a perikópa rend, tehát a szentírási szakaszoknak a meghatározott rendje, hogy melyik ünnepen, melyik szentírási szakaszt olvassuk, 593-ban. A dicsőség az 5. század végén. Az Isten báránya a 7. század végén kerül be, és kerül oda arra a helyre, ahol a kenyértörés történik. És a papnak a bűnbánati imádság az pedig csak a 8. században. A angulemi szakramentáriumban szerepel ez fenn. Ugye látjuk ezeket az elemeket, ahogy itt elég múlik az idő, bekerülnek a liturgiába, kibővül az, ami már az első századoktól szerepel. Két dolog az, amelyik ezen a listán nem szerepel, de ami valószínű, hogy ősidőktől fogva benne van az eukarisztia ünnepésében. Az egyik a mi atyánk. Ugye egyértelmű, az Úr Jézusnak az imádsága. Az eredeti helye érdekes módon a felajánláskor volt, tehát az adományok előkészítésekor. És Nagyszent Gergely pápa az, aki áthelyezi ezt majd arra a pillanatra, amikor már ugye az átlényegítés megtörtént, hogy az Úr jelenlétében imádkozzuk ezt az imát. A másik pedig a békecsók. A békecsók, a békejel. És ez megint ugye egyrészt emlékezünk az egységre, az egységnek a témájára, hogy a hívő közösség tagjai egységben kívánnak élni, másrészt pedig kifejezi a hívő közösség egyetértését az ünnepelt misztériumokkal is. Tehát egy teológiai tartalmat is magára vesz már ez a gyakorlat. Az, hogy békeköszöntés van. Tehát korán sem arról szól, hogy jobban vagyunk egymással. Egy sokkal-sokkal gazdagabb. Jó, megvannak ezek a szertartás elemek. És akkor most ugrunk a 7. század végére. 600-as éveknek a végére. És van egy ilyen dokumentumunk, aminek ez a neve, hogy Ordo Romanus Primus. Az első római ordó. Van aztán még jó néhány ezen kívül. De ez az első dokumentum, ami lépésről lépésre leírja egy pápai szentmise menetét. Nem a szövegeket, hanem hogy most a pápa ide megy, oda megy, ezt csinálja, azt csinálja. És a szövegek csak utalásszerűen szerepelnek benne. És én ide kiírtam maguknak, meg hátborzongató, hogy milyen rend szerint misézett a Szent Atya a 7. század végén. Azt is írja ez az ordó, hogy ez húsvét vasárnapi stáció a Santa Maria Maggiore Bazilikában, Rómában. Nyomkodom csak gyorsan végig. Lemerül a 7. század vége. Szentmise este. Leírás a pápai szentmisét mutat be, ugye ezeket nem mutattam. Jó. Preparáció. Előkészület. Ugye előkészület a szentmisére. A pap ezt teszi akár a sekrestében, elsősorban, illetve a pápa, a bűnbánati imádsággal. Ad introitum, a kezdetre. Ez egy ének. Zsoltár éneklés, miközben a pápa, papok, segédkezők oda mennek az oltárhoz, a liturgia bemutatás helyére. A Sancta bemutatása a pápának. Ez már az oltárnál van. A Sancta az az eukarisztia, az oltári szentség, amit még nem a tabernákulumban őriztek, hanem egy kis dobozban, amit a szentmise elején vittek körmenetben az oltárhoz, és bemutatták a pápának. Zárójel. Milyen érdekes, bizonyíték arról, hogy őrzik az eukarisztiát, és milyen módon őrzik az eukarisztiát. Ezt követi az oltár és az evangéliumos könyv megcsókolása, a kírie, vagy nagyobb ünnepeken egy sokkal hosszabb litánia-szerű imádság, a dicsőség, hogyha van, ugye? Aztán köszönt a pápa Pax Vobis, béke veletek, illetve Oremus, tehát van egy imádság, amit elmond, az apostol, ugye az apostoli irat olvasása, aztán responsorium, válaszos ének, vagy válaszos zsoltár, illetve az alleluja, ezt most jegyezzék meg, mert ez most mind el fog tűnni, a végén majd kikérdezem. No? Körmenet az evangéliumos könyvvel, maga az evangélium, hódolat a könyv előtt, az evangéliumos könyv előtt, ugye hát az különleges módon is tisztelik, Ugye? Szimbólumokról volt szó az első fél évben. Ugye Krisztus szimbolizálja az evangéliumos könyv, tehát tiszteli. A pápa szól a néphez, ugye az evangélium után, üdvözli őket, és imádkozik értük, Orémusz. Aztán következik az offertórium, vagyis az adományoknak az előkészítése, és a kézmosás ezt követően. Majd következik a kánon, vagyis az eukarisztikus ima, ugye középpontban benne az átlényegítéssel, és ezt egyedül a pápa mondja. Következik aztán a peripszum, ezt elírtam, nem poripszum, hanem peripszum, tehát ő általa, ő vele és ő vele, Pax Domini, ugye a békeköszöntés, a kenyér megtörése, mennyi kell megjegyezni maguknak, jó, az áldozás, áldozási antifona és zsoltár, következő stáció kihirdetése, és az ad complendum, tehát a befejező imádság. Azért mentem ilyen gyorsan végig rajta, mert a mai szentmisének a menetét olvastuk fel. Ugye? És itt vagyunk a 7. század végén. És ez teljesen ugyanaz, mint a mai szentmise. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, mehetünk haza. Nem azért még. Jó? De nagyjából tehetnék, mert a szentmise történetét és kialakulását megbeszéltük. Jó. Pihentetésnek, szempihentetésnek egy kép. Ugye, és tetszenek látni, ez jóval későbbi 1484 körülből való és 4. Sixtus pápa idejéből látszódik, hogy szentmise a pápa jelenlétében. Ugye itt a pápa, aki ül a trónján, és itt történik a szentmise. Nem a pápa az, aki a szentmisét bemutatja, hanem egy másik pap vagy püspök. És ugye látjuk itt a szolgálattevőket, látjuk itt a, nem tudom, szerzetesek vagy kikők, akár még itt lent is ülnek. Mintha egy mai képet néznék, ugye? Szent atya mondjuk már nem feltétlenül szokott ilyen módon részt venni. Jó. Ez az időszak, 8.-9. század, egy nagyon izgalmas időszak. Ugyanis a római liturgia, tehát a pápa liturgiája eljut az Alpokon túlra. Ugyanis gall papok jönnek Rómába, akik egyrészt viszik magukkal az itteni praxist. Másodszorban pedig, és itt lesz majd aztán, hogy a történelemre egy kicsit ki kell hatnunk, amikor Nagy Károly egy római liturgikus, tiszta római liturgikus könyvet kér a pápától, hogy adjanak neki. És a pápa elküld egy szakramentáriumot, amit ott elkezdenek másolni, elkezdenek használni, és hát mivel annyira nem tetszett, elkezdtek egy-két elemet beletenni és kiegészíteni. Ekkor kerülnek a római liturgiába olyan elemek, amik önmagukban nem rómaiak. Tessenek például gondolni arra, hogy húsvét éjszakáján mi tüzet szentelünk. Hát a római liturgia az messze állt mindenféle ilyen drámaiságtól, meg drámai kifejezésmódtól. Ez az elem például ott kerül bele, Gall területen, a római liturgiába. És miután ez a római liturgiának ez a gallikanizálódása megtörténik, az egész visszatér majd Rómába. A gallikanizált formában. Itt, amit még tetszenek látni, a liturgikus könyvek, amelyek ugye külön vannak az imák, külön van az evangélium, külön van az apostol, külön vannak az énekek, ezeket most egybe teszik, ez is gall vidékeken történik meg, és így megy majd aztán vissza az egész Rómába. És Rómában elkezdik használni. És itt van a megoldása annak, hogy hogyan fejlődik tovább a liturgia. Például egy elemet mondtam, ugye a tűzszentelés, hogy hogyan kerül bele a mi liturgiánkba. Ez egy egyszerű történelmi következménye annak, ami tulajdonképpen nem egy vallásos dolog, hogy most egy uralkodó egy római könyvet kér, és aztán azt ott megváltoztatják, és aztán visszajut majd Rómába. Történt azonban néhány újítási kísérlet is, ezeket csak átpörgetem gyorsan, mert az időnk bizony nagyon elszaladt. Harmadik Ince pápa az, aki kiadja ezeket a dokumentumokat, a Missale Curiae-t, a Pontificálit és a Breviáriumot, megint egy nagyon egyszerű ok miatt. Mert hogy a kúriának a tagjainak nagyon sokat kellett utazni. akkor nem vihettek magukkal egy könyvtárat, csak hogy egy szentmisét be tudjanak mutatni, hanem kiad nekik nagyon egyszerű, rövid, útra való kis dokumentumokat, amiket tudnak használni. Egyébként a ferencesek is elkezdik ezeket majd használni, mert ők is nagyon sokat vannak úton. Úgyhogy ez megint egyfajta reformja lesz a liturgikus könyveknek. És itt tetszenek látni, hogy a nyomtatásnak az elindulásával elkezdik kiadni a liturgikus dokumentumokat is. Ugye most már Gutenberg után vagyunk, 1485-ben, amikor az első nyomtatott liturgikus könyv megjelenik. És ez pedig a püspöki szertartásokat tartalmazó Pontificale Romanum volt. Tehát megint egy olyan dolog, amikor a történelem beleszól a liturgiának az alakulásába. Tetszenek látni, milyen gyors vagyok? Ugye már 16. századnál vagyunk. De egész eddig az időig helyi változatok vannak az Ordo Romanus Primusban kialakult liturgiának. Nem megyünk bele teológiába, meg zsinati történetbe sem, csak egy-két dolog, ami érdekes így a liturgia szentmise történetével kapcsolatban. A trienti zsinat megreformálja a liturgikus könyveket. Mind a misszálét, mind a breviáriumot, tehát ugye a zsolosmát. Ez a reform azonban nem olyan, hogy most minden, ami addig volt, az elmúlt, és akkor csinálunk valami újat. Hanem sokkal inkább egy organikus módon kifejlődött reformról van szó, amiben visszavágtak bizonyos vadhajtásokat, például ugye megnyírválták egy kicsit a szekvenciáknak, meg a votívmiséknek a számát, tehát egyszerűsítették az egészet, aztán visszatértek a hagyományhoz, az ősi római liturgiához, ezért is van az, hogy például a trienti zsinat utáni misekönyvben elsősorban római szentek szerepelnek, akiket ünnepelnek. Ugye egyszerűsítésről beszéltem, hogy visszavagdostak egy kicsit. Egységesítették a liturgiát, ugye, hogy a sajátos helyi hagyományokat próbálták háttérbe szorítani, sőt, ami 200 évnél fiatalabb, újonnanabban kialakult ritus volt, azt teljesen meg is szüntették, és be is tiltották. Valamint, és ezt nem szokták mondani, hogy az ilyen zsinat pasztorális szempontból is nagyon-nagyon komoly lépéseket tett, hogyha arra gondolunk, hogy hangsúlyozza azt, hogy a hívő közösség is járuljon szent áldozáshoz a szentmisén, és bátorítja a lelki pásztorokat a szentírás magyarázatra. Pasztorális szempontok. Nem ez az, ami kép élni szokott bennünk a trienti zsinatról. És ugye megújulnak a liturgikus könyvek, kiadják a misszálét, kiadják a pontifikálét, a püspöki szertartás könyvet, kiadják a Rituale Romanumot, kiadják a Ceremoniale Episcoporumot, és megjelennek már rubrikák a liturgikus könyvekben, hogy mit, hogyan kell csinálni. Tehát nem csak az imák, hanem az is, amit ahogyan tenni kell. Még egy nagyot ugrunk, 1486-hoz a pisztolyai zsinat. Mindjárt mondom az elején, hogy ez egy nem elfogadott zsinat, mert 6. Pius pápa volt az, aki elítélt ennek a zsinatnak a tanait. De miért érdekes ez liturgikus szempontból? Pisztolyai zsinat ilyeneket kér. A hívek aktív részvétele. Nemzeti nyelv. Ne legyen több szentmise ugyanabban az időben, ugyanabban a templomban. Az imákat imádkozzák hangosan. A szentáldozás az abban a szentmisében konszekrált szentostyával történjen. 2. Vatikáni zsinat. Ugyanaz. Ugye? És itt 1486-ban Pisztolyában egy kicsit megelőzték talán a korukat. Akkor még nem érkezett el ennek az ideje. De csak egy érdekes kitérő, hogy hát itt vagyunk a 18. század végén. De ez egy fontos lépés volt viszont ahhoz, hogy elinduljon Európában a liturgikus mozgalom, ami a II. Vatikáni zsinathoz vezet. Tényleg csak címek. Prosper Géranger, egy francia szerzetes, aki ezt a két művét étalannél is űzik, l'institution liturgik, amelyek elindítják azt a fajta gondolkodásmódot Európában, amely a hívőknek a liturgián való tudatos részvételére irányul. Aztán ugyan l'âme Baudouin, la piété de l'église, ugyanezt a célt szolgálja 70-80 évvel később. Aztán Romano Guardini von Geister Liturgie, ez magyar nyelvterületen is egy meghatározó mű, mind a mai napig. És végül 47-ben 12. Pius Mediator Dei című enciklikája a liturgiáról. Ezek azok az előzmények, amik elvezetnek a zsinathoz és a zsinat liturgikus reformjához. 63. december 4-én hirdeti ki 6. Pál pápa a zsinati liturgikus dokumentumot, a Sacrosanctum Concilium-ot, amelynek következtében egy jó hónappal később megalakítja azt a bizottságot, ezt a konciliumot, amelynek a feladata az, hogy a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformját implementálja, és a gyakorlatba átültesse. Ennek a konciliumnak a munkálkodásaként jelenik meg a mísekönyvnek az új kiadása először 70-ben, 75-ben a második, és 2002-ben a harmadik, azt már nem a konszílium csinálta, mert arra már befejeződött annak a munkája. A kongregáció vette át a szerepét addigra. A feladatuk az volt, hogy a liturgikus könyveket, szertartásokat megújítsák a zsinat atyáinak rendelkezése szerint. Hogy ez mennyire sikerült, erről ma komoly viták vannak a liturgikus teológusok között. Ebben most nem menjünk bele, hogyha majd érdekli önöket, akkor majd kérdeznek róla. Minden esetre, hogy a II. Vatikáni zsinatot követően az új liturgikus könyvek a sajátos szempontok szerint megalkotják, létrehozzák, megreformálják a Szent Misének a menetét olyanra, ahogyan mi azt ma ismerjük. És erről meg azt gondolom, végképp nem kell beszélni, mert mindannyiunknak ez a tapasztalata. És itt még egy érdekesség, 16. Benedek pápa 2007-ben adja ki ezt a Summorum Pontificum nevű dokumentumot, amiben elkezd beszélni a mi római rítusunkról, ami mind egyetlen rítusról, amelynek két formája van, egy rendes formája, ez 2002-ben kiadott, tehát a II. Vatikáni zsinat után kiadott misekönyv szerinti liturgia, illetve a rendkívüli formája, amit az 1962-ben kiadott misekönyv szerint lehet végezni, ez ugye még a II. Vatikáni zsinat előtt van. Tehát a trienti zsinat által megreformált, és utána újra és újra nagyon apró, nagyon pici dolgokban megreformált misekönyvet jelenti. És mind a kettőt lehet használni, és a pápa nem titkolt célja az volt, hogy a kettő egymásra kölcsönös hatással legyen. Ide jutottunk el mostanra, hogy ez a két forma egymás mellett létezik. Ez mit jelent? Hogy a történetnek nincs vége. A liturgia egy dinamikus valóság, nem statikus. Fejlődik. Továbbra is fejlődik. És a liturgia fejlődésének még mind a mai napig nincsen vége. Éppen ezért ennek az előadásnak sincsen vége. Majd ha 100 év múlva, meg 200 év múlva itt leszünk, akkor megbeszéljük azt, hogy hova jutottunk, milyen könnyű lesz, most már csak 2015-től kell kezdeni. Jó. Azt gondolom, hogy tetszenek látni azt, hogy nem lehet azt tennünk, hogy elindulunk Jézus Krisztustól, és megyünk végig, hogy 100, 200, 300, 400, mert a Szentmisének a történetemnél sokkal bonyolultabb. Mindenféle felül érkeznek a hatások, mindenféle történelmi dolgok történtek, amelyek befolyásolták azt, hogy hogyan alakul ki a liturgia. De egyet azért látunk feltétlenül, hogy az, amit Jézus Krisztus megalapított, az 2000 éven keresztül mennyire változatlan formában él. Ami a lényeg benne, az feltétlenül. De még azt is merem mondani, hogy az, ami köré épült, még az is. Lehet, hogy voltak történelemben reformok, változtatások, megnyesegetések, kiegészítések, mindegyik a Szentlélek működésének az eredménye, és mindegyik logikusan levezethető valamilyen indokból, valamilyen természetes fejlődésből. És ez az, ami a mi szentünk ma. nem egy új dolog, hanem egy 2000 éves dolog. És ezért kell nekünk szeretnünk, és ezért kell lesz nekünk ismernünk is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és bocsánat, hogy ennyire lóhalálában kellett végigmennünk, de hát 2000 évről van szó, úgyhogy azért tetszenek látni, hogy az 50 percben csak nem fér bele. Bármennyire is igyekeztem, és bármennyire is próbáltam, de legalább megpróbáltuk. És azt szeretném kérni és kívánni, hogy ápolják, őrizzék, gondozzák a liturgiánkat, mert az a miénk, az a mi közös kincsünk, az Úr Jézus azt nekünk adta, hogy vigyázzunk rá. Hát vigyázzunk is rá. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Robi, az előadást. 50 percet ígért, 55, lehet, hogy 10%-ot is tudik rátenni, teljesen benne volt az időben. Köszönjük szépen. Szeretném megkérdezni a kedves hallgatóságot, hogy van-e kérdés az elhangzott előadáshoz kapcsolódóan, hozzászólás, észrevétel. Nagy alkalom, hogy a liturgiáról, a szentmiséről, a történelmiségéről kérdezhetünk. Igen?
Jézus Krisztus egy sarukban, egyszerű gyorsulában járni. Most a lényeg, hogy az ki alakulunk. De hogy alakult ki, vagy miért alakult ki ez az egész külsőség iratkozás. Jó, hát klimatikus viszonyokkal lehet egy részét megjelenni.
Igen. Nyilván ugye az, hogy az egyes elemek miért kerültek vele, a szertartásban, itt is több szintről kellene beszélni. Nyilván egyrészt benne volt az emberekben az, hogy az eukarisztia, mint a legszentebb dolga az egyház életének, az egyik legnagyobb kincsünk, és a szépen és méltó módon akarjuk végezni. Tehát ugye már ezért próbálták külsőségeiben is szépen, ünnepélyes módon végezni. Hát amikor mi ünnepre megyünk, akkor ugye kiöltözünk, akkor mindenki egy kicsit megilletődöttebb, tehát külsőségekben is mutatjuk, láttatjuk azt, hogy ünneplünk. És így van ez a szentmisében is, hogyha ez egy ünnep, akkor annak ünnepélyesnek is kell lennie. Ez az egyik szint. A másik szint pedig az, hogy ami az eukarisztia ünneplésében történik, az tessenek csak a keresztelésre gondolni. Hogy ott is vannak azok a szertartások, amelyek megvilágítják magának a vízzel való leöntésnek az értelmét. Hogy mi az, ami történik? Hogy világító gyertya, itt fényének az átadása. Fehér ruha, elnyert tisztaságnak a jelképe. És a szentmisében is hasonló történik. Ami ott a lényeg, ami történik, azt próbálják értelmezni, magyarázni, láthatóvá tenni. Mi az, ami a lényeg? Ugye az utolsó vacsora. És az utolsó vacsorán történteknek a felelevenítése, Jézus Krisztus keresztáldozatának a megjelenítése. És erre próbálják felépíteni azt, ami kifejezi ennek a valódiságát, drámaiságát, tényszerűségét, ami erre felkészíti a hívő közösséget, és ami ebből fakad, a belőle fakadó küldetés, amit aztán hazavisznek a saját otthonokba. Hogy most ezt miért úgy csinálták, hogy elétettek egy bűnbánati imádságot? Hogy miért úgy csinálták, hogy elétették a Szentírás olvasását és a Szentírásnak a magyarázatát? Azt pontosan nem tudjuk, mert biztos lehetett volna máshogy is. Ahogy láttuk, erős hatással voltak a zsidó gyökerek. Ugye az, ami a zsinagógai istentiszteletben, illetve a húsvéti vacsorában megjelent. Lehetett volna máshogy is, egész biztosan. De ugye, ahogy mondjuk, hogy a liturgia is dinamikusan fejlődik, egy fejlődés az nem azt jelenti, hogy most új dolgokat találunk ki, hanem egy kicsit talán megkeresztelték azt, ami már addig is megvolt. Például éppen a zsidó liturgiában azért akartam ennyit beszélni az elejéről, hogy lássuk, hogy hogyan indul el a liturgiának a története.
Esetleg még kérdés? Nem, hogy valaki ám haza vide. Mi a különbség, vagy van-e lényegi eltérés az ortodoxia és a
Igen, ez két különböző liturgikus család is, sőt, igazából tanbeli különbség is van. Gondoljunk csak a görög katolikusokra. Ugye, akik ortodoxiából tértek vissza, tehát teljesen ugyanazt hiszik, mint mi, katolikus hívők. Ha valaki bemegy a liturgiájukra, akkor nem nagyon ismeri ki magát. Tehát szinte teljesen más. Már a templom is, ahogyan kinéz. Ugye, annak idején még az első századokban ugye beszéltünk arról, hogy különböző helyi hagyományok alakulnak ki. A kelet és a nyugat liturgikus fejlődésének a különbözősége is ebből adódik. Ez egyszerűen egy helyi különbség volt, hogy a sajátos helyi hagyományok máshogyan inkorporálódtak a liturgiába keleten, és máshogy inkorporálódtak nyugaton. De a lényeg ott is ugyanaz. Tehát az átlényegítés, az utolsó vacsorának a felidézése, ami a magját képezi az eukarisztikus ünneplésnek, az megvan mind a két helyen. Szentírás olvasása, magyarázás, az is megvan mind a két helyen. Az, hogy mi hogyan épült köréje, az pedig a helyi különbözőségeknek a következménye. Hogyne. Magyarországon annyira nem vagyunk hozzászokva, de itt is vannak közösségek, amelyek ezt a rendkívüli formát használják. Nyugat-Európában, Észak-Amerikában ez egy bevett forma most már. Én is voltam, mégpedig Ottawában. Ottawában a rendkívüli formát használó közösségnek saját plébániája van. Tehát egy templomot kaptak meg, ahol a szertartások a rendkívüli forma szerint vannak. Nagyon, nagyon meglepő, nagyon pozitív értelemben értem, hogy megdöbbentő élmény. Egyrészt meg tele van fiatallal. Fiatal családokkal, kisgyerekek, és mind az orgonasipok állnak, 4-5 gyerek, 6 egymás mellett, mennek erre a szentmisére. Ugye ezek latinul történnek, és az ember azt gondolná, hogy hát nem értünk belőle semmit. Hát nyelvtanilag lehet, hogy nem mindig értünk belőle, de mindenkinek ott kezében ott van a kis misekönyv. Ugye egyik hasában latinul van, másik hasában meg angolul volt, tehát tudták követni az imádságokat. És egy olyan atmoszféra jön létre ott a szentmise ünneplése közben, ami tényleg azt mondom, hogy természet feletti. Én magam nem gondoltam volna. Nem tudom leírni. Például ott voltam egy nagy csütörtök este, az egy hátborzongató szertartás volt, és nagyon pozitív értelembe véve. Érződik a határozottan az a sok száz év, 1000 év, hogyha úgy tetszik, amíg azt használták, amíg az alakult, formálódott, átimádkozták évszázadokon, évezredeken keresztül. Érdekes. Én magam soha nem ünnepeltem ilyen ritus szerint a szentmisét, ahhoz azért komoly előkészület, meg ismeret is kell, de nagy értéke, nagy kincse az egyháznak, azt gondolom.
Akkor miért nem használjuk?
Használják egyébként, használják. Hát itt nem tudom. Nem tudom.
Nagy ellenmondás van bennem az előadás kapcsán is. Igen. Ugye a liturgia kenyérről beszél, és hostját látunk. És az előadásban elhangzott, hogy Róma püspök és a kezdődő időben kenyér darabokat küldött szét. Azonosítható-e, hogy mikor lett a kenyérből a hostja, és hogy egységesült ez?
Hú, most megfogod. Ugye ez is egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert nyilván ugye kicsit ahhoz vagyunk szokva manapság liturgikus kérdésekben, hogy Róma dönt, és akkor onnantól kezdve úgy kell csinálni. Csak ugye ez az első évezredben nem egészen így történt, hanem kialakultak helyi gyakorlatok, amiket aztán vagy jóvá hagyott a pápa, vagy sok-sok idő elteltével egységesített és egységesen elrendelt az egész egyházra vonatkozóan. Ilyen például ugye majd a liturgikus nyelv, ami görög volt, koiné volt, és aztán majd a IV. Században lesz latin, egy hosszú átmenetű időszak után. Ugye ez a Panis Angelicus, ugye az angyali kenyér, kicsit nem is tudom már ki volt az Norbi, hogyha lehet, hogy te tudod, hogy mondta, hogy egy sokkal nagyobb hitaktus kell ahhoz, hogy az ember elhiggye azt, hogy az az ostya az kenyér, mint az, hogy az Úr Jézusnak a teste. Ugye nem tudom. Valóban a szimbológiája szerint nem emlékeztet annyira a kenyérre. Amikor változik az egyháznak a gyakorlata, az már elkezdődik az első évezrednek a végén. És ahogy elindul az eukarisztiának az őrzése is, ez mindig volt. Jó? Mindig volt. De ahogy célja nem pusztán az lesz, hogy megőrizzék a betegek számára, hanem az imádás is. Ez majd aztán csak a trienti zsinatban csúcsosodik ki. Akkor ugye már nem tudják azt a kenyeret őrizni és láthatóvá tenni, mert a kenyér az megromlik. Ez a fehér ostya, ez annyira nem romlik meg. És különböző helyeken már az első évezrednek a végére a fehér ostya megjelenik. Jó, de nincs egy dátum, hogy mostantól kezdve ilyen.
Én azt szeretném kérdezni, hogy miért kellett ezt a pápai rendelkezést meghozni, illetve hogy pontosan mit akar. Én csak arra emlékszem, hogy 2007-ben óriási nagy támadások érték a pápát emiatt a rendelkezés miatt, és hogy nem értem, hogy miért volt ez a nagy támadás.
Igen. Ugye a döntésének a lényege az, hogy a bármelyik pap külön engedély nélkül használhatja az 1962-ben kiadott misekönyvet, és ezzel egy, illetve a rituálét is, tehát a szertartásoknak az ünneplésénél, tehát ezzel együtt ugye a trienti zsinat szerinti liturgikus formákat. Ez korábban püspöki engedélyhez volt kötve. A Szent Atya ebben a dokumentumban azt mondja, hogy nem szükséges a püspöki engedély, ezt a pap el tudja dönteni. Nyilván a Szent Atya gondolt azokra a hívőkre is, akik ehhez a régebbi liturgikus formához ragaszkodnak, hogy sokfelé ő ellenállást tapasztalt ezzel a régi fajta liturgikus formával. És szerette volna a hívőknek is, és a papoknak is a dolgát megkönnyíteni azzal, hogy ezt a fajta tilalmat, ha úgy tetszik, amit püspöki engedélyhez kötötte, ezt feloldotta. Ez egy pasztorális döntés volt. Tehát ez egy lelkipásztori döntés volt, erről a pápa beszél is, és egy nagyon bölcs lelkipásztori döntés volt, amikor nem akar senkire semmit rá kényszeríteni, hanem szeretné megadni a hívőknek, azoknak a hívőknek is a lehetőséget a liturgiájuknak az ünneplésére, akik a rendkívüli forma szerint szeretnék azt ünnepelni. De azt is mondja a dokumentumában, amit oda is írtam a végére, hogy azért ez egy rendkívüli, tehát a nevében benne van, hogy ez rendkívüli forma, tehát ez egy rendkívüli helyzet, hogy szeretné azt, hogy mind a kettő kölcsönös hatással legyen a másikra, és talán majd valamikor eljutunk oda, hosszú távlatban gondolkodva, hogy újra egy formája lesz a római ritusnak. Valóban sok békétlenség volt ezzel kapcsolatban, sokan idegenkedtek a II. Vatikáni zsinat után a korábbi formától. Még akár azok is, akik azt szerint ünnepelték a liturgiát korábban. Hogy ennek mi volt az oka, lehet találgatni a félelem, nem tudom. De a pápa is látja azt, hogy az, ami egyszer szent volt az egyház életében, az nem lehet tilos. Meg az nem lehet rossz. Ugye? Hát az őseink azok nem rosszul ünnepelték az eukarisztiát. De ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy az sem igaz, hogy ami a II. Vatikáni zsinatot követi, az rossz. Mert az sem lehet rossz. Ugye? Kérdés, hogy az implementáció jól sikerült-e, erről ő beszél, meg nem is biztos, hogy egyetért azzal, hogy jól sikerült, de az, amit a zsinat szeretett volna, amit a zsinat akart, az a Szentlélektől jön, és ott efelől kétség nem lehet. Tehát mind a kettőt fogadjuk el, használjuk, és mind a kettőt értéknek tartsuk.
Most jól értem, hogy akkor kivette a püspököknek a hatásköréből az döntési jogát?
Igen.
Köszönöm.
Tehát a pap dönti el. Püspökatyánk, a mi püspökatyánk kiadott egy rendelkezést rögtön ezután, hogy megjelent ez a dokumentum, hogy ő szeretne meggyőződni arról, hogy egy pap képes arra, hogy a trienti forma, tehát a rendkívüli forma szerint be tudja a Szent Misét mutatni, amit én egy helyes dolognak gondolok, mert ugye a Szent Mise az nem kísérleti teret, hogy most az ember próbálkozni szeretne. Nem a Szent Misén kell próbálkozni azzal, hogy hogyan kell a Szent Misét bemutatni, hanem ezt meg kell tanulni. És amikor az ember azt tudja, akkor csinálja. Mi ezt tanuljuk a szemináriumban, ugye rendes formában elsősorban.
Utolsó kérdés, ez a rendkívüli formában a latin nyelvű liturgiáról van szó tulajdonképpen, hogy Lefebvre az egyik jeles apostol, hogy így mondja.
Igen, tehát a rendkívüli forma az csak latinul van. Ugye a rendes forma az latinul és nemzeti nyelven is. Tehát ezt rosszul kommunikálta nagyon sok sajtó, hogy a pápa megengedte a latin nyelvű misét. Eddig is lehetett latin nyelven misézni, ugye a rendes forma szerint. Tehát az nem úgy ilyen szempontból.
Kedves Robert, nagyon szépen köszönjük az időutazást egészen a zsidó lakomától, amit megtudtuk, hogy egy kultikus esemény, és az utolsó vacsora tervébe is elvittél bennünket, aztán végigjárhattuk a századokon keresztül. Az utolsó vacsora miképpen formálódott a mai szentmisévé, illetve hogyan őrződik meg a mai szentmisében az utolsó vacsora. Köszönjük szépen, és azt is, hogy elfáradtál, és mindazt a kincset, ezt az elején nem áldultam, mert gondolom, hogy kiderült az előadás végére, hogy Robi atya liturgia tudomány területen mélyültek, gondolom, ez meggyőző volt az előadás után. Ezt tanulta ott továbban, és ebből készíti a doktorátusát is. Köszönjük szépen, és visszaadom a szót a Tétának.
Én is szeretném megköszönni az atyának a témahoztán foglalását.
Tehát szeretném megköszönni a atya ezt a foglaló előadását, önöknek pedig azt, hogy eljöttek, és egyben meghívni mindenkit a programsorozat folytatását jelentő második előadásra, amire 3 hét múlva, március 23-án, ugyanezen a helyszínen, ugyanebben az időben kerül majd sor, és a témája nem lesz más, mint az eukarisztia. És egyrészt az esti órára való tekintettel, másrészt pedig egy kedves útra valóul engedjék meg, hogy Keresztúri Dezső esti imádság című versét olvassam most fel. Ó, milyen vak homályba futnak, kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem, leszárad, szívem sívó homokkal várod. Valamikor kézen vezettél, szökni akartam, nem engedtél. Csend volt szívemben, és a csendben szabad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem, hívj vissza engem. Magam adattam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam, ó, légy Úrrá megint, te rajtam.